Salakszórók, Speedway, beszéljünk róla. Sziasztok, Boros Norbert vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, és ez most sporttörténelem, mert először van két vendég itt a stúdióban, Piroska Edith és Szegedi Máté. Sziasztok!
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Sziasztok!
Piroska Edithről sok mindent lehetne mondani, milyen pozíciókat tölt be a salakmotorozáson belül, de nekem megmaradtál Piroska Pista bácsi lányának. Szerintem sokan vagyunk így veled.
Igen, igen, sokan.
És mégis milyen titulust használhatnánk, hogyha ezt, erre rákérdez valaki, hogy mi a titulusod itt a sportágon belül?
Ójaj. Hát vezetőbíró már nem vagyok, versenyigazgató. Ez Magyarországon, illetve film licenszem van, és a salak szakági tanács tagja vagyok.
Nagyszerű. Na, ettől több már több pozíció csak Máténak van a szakágon belül. Szerintem jobb, ha el se kezdjük ezt, de ő is versenyigazgató, amellett sportbíró is. Sportbíró is természetesen, és szakkommentátor is volt. És ezért is a Grand Prix-t veszük most górcső alá. Ráadásul Edith, te kim voltál Varsóban, és ezért is nagyon jó, hogy itt lehetsz most velünk. És az első kérdésem hozzád szól, milyen volt a körítés? Tehát te voltál korábban is, még a BSI idejében Varsóban nagydíjon. Milyen változásokat láttál?
Igazából a körítés az egy kicsit nagyobb volt. Ugye ez a stadion mellett lévő szurkolói zóna, ahova mi nem tudtunk bemenni, mert a dugó miatt elég későn érkeztünk a stadionhoz, és furcsa is volt, hogy 3-6-ra értünk oda, és már nem kaptunk futamtáblát, tehát anélkül kellett a versennyomon követnünk. De egyébként úgy betekintve, hogy elhaladtunk mellette, sokkal több minden volt bent, mint az előző Grand Prix-nél.
És milyen érzéssel mentél be a Nemzeti Stadionba?
Hát mi nagyon vártuk, hát 2019. novemberben vettük meg a jegyet, tehát azt mondom, hogy 2,5 éve vártunk erre a pillanatra.
Hát akkor jó áron volt.
Igen, 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 ezek jártunk csak jól egyedül, ugye a pandémia miatt 2 évig nem volt megtartva ez a verseny, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy volt a tömeg, amint ez megszokottam úgyis ott Varsóban. A szurkolókról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, tehát szerintem az 55 000 emberből 52 000 lengyel, akik ugye a saját kis dalaikat énekelték éppen, hogy Opoléból, vagy Lublinból, vagy Varsóból jöttek. Tehát fantasztikus volt a hangulat a verseny elején, ami aztán a végére megváltozott persze.
Megmondom őszintén, én is voltam Varsóban, és a televíziós közvetítés abszolút nem adja vissza azt a hangulatot, ami ott van. Tehát sose felejtem el, hogy amikor lengyel volt benne a futamba, ahogy felcsapódott a startszalag, az 50 000 ember elkezdett üvölteni, és 4 körön keresztül üvöltött. Ezért szoktam mindig azt mondani, hogy aki teheti, az menjen ki egy Grand Prix-re, és személyesen tapasztalja meg ezeket a dolgokat, mert valóban a televízió az 18 kamera, meg szuperlassítás, meg minden, de ezt a feelinget, ezt sajnos nem tudja átadni. És gondolom ugyanez volt most is.
Igen, valóban ez így volt. Most is kezdődött ugye azzal, hogy bemutatták a versenyzőket. Már akkor is robbant a stadion a lengyeleknél. Utána viszont jött a himnusz, hát az igazi lútbőrözés, mikor 50 000 ember egyszerre énekli a lengyel himnuszt. És tényleg így volt, hogy mikor jöttek a lengyelek, főleg, hogyha első-második helyen végeztek, akkor aztán robbant minden.
Hát jöttek a lengyelek. Tehát itt egyértelmű volt a nagy várakozás, meg tehát úgy van kihegyezve ez a Grand Prix is, hogy a Varsó, illetve a Cardiff, tehát a két nemzeti stadionban megrendezendő verseny a széria csúcspontja. És ennek megfelelően mindenki azt várta, hogy a lengyelek itt majd dominálnak. Máté, áruljunk el egy titkot, hogy neked volt egy megérzésed a verseny előtt.
Úgy éreztem, hogy be fogsz húzni a csőbe. Igen, én küldtem neked pár nappal a verseny előtt két főről egy listát, hogy szerintem ők meglepetést okozhatnak. Azért védelmemben az egyik önmagához képest meglepetést okozott, mert Wolfinden azért bejutott az elődöntőkbe.
Azért érdekes, tehát azért jó, hogyha valaki meglepetést mond, mert azzal lehet nagyot szakítani. De akiket te mondtál, tehát a Wofinden volt, és
a Drabik.
És a Drabik. Tehát ők tényleg meg... Hát Wofinden nem, mert szerintem az, hogy ahogy Goricsányba szerepelt, az inkább önmagához képest
Negatív
meglepetés volt. De Drabik szabadkártyásként az mindenféleképpen, hogy 8 között végzett volna, akkor az meglepetésnek számít. Mennyire vártad azt, hogy a Goricsányi verseny folytatódik? Tehát, hogy az első 8 ugyanúgy az első 8 lesz.
Nyilván most az Mázlik tekintetében igen várható, hogy ő jól fog szerepelni, és igazság szerint jól is szerepelt, de alapvetően nem, mert ez egy speciális pálya, tehát azért ez egy épített pálya, ez minden szempontból nem lehet ugyanolyat. Még annyi viszonyítási alap sincs, mint egy normál pálya esetében, hogy Goricsány az 3 évvel ezelőtt is Goricsány volt, legalább az íve. Na most a varsóit azt ugye építik ezt a pályát, és a Gyerit is említette a műsor előtt, hogy volt egy kis, meghosszabbították az egyenest egy picit 2 méterre. Ez mondjuk a kamerákon keresztül, tehát nem jött át. Ha fentről elég magas szögekből vették a versenyt, nagyon jól lehetett megfigyelni az íveket, hogy ez egy nagyon speciális pálya lett most. Tehát a verseny folyamán egyrészt a start pozíciókat már meghatározta a pálya íve. Legalábbis, ahogy megfigyeltem a versenyt, a belső és a külső startkockák, az 1-es és a 4-es, vagy piros és a sárga, ki hogy szereti, domináltak, és ezáltal a pályának az íve azt is meghatározta, hogy nem volt mindegy, hogy támadsz, vagy védekezel. És ebből nem gondolnám, hogy sok következtetést előre le lehetett vonni az alapján, hogy Goricsány.
Épített pálya. Azt is beszéltük, hogy kíváncsi vagy, hogy most ki építi a pályát, milyen lesz a pálya. Nos, ugyanaz az Ole Olsen építette a pályát, mint eddig, és hát ne kerülgessük a forró kását, ez egy borzasztó unalmas verseny volt. Annak idején én Prágában láttam egy versenyt élőben, ott megmondom őszintén tetszett, aztán a tévében leadtuk, és akkor láttam, hogy ez egy borzasztó unalmas. Edith, te ott voltál. Te hogyan értékeled ezt a versenyt?
Igazából neked most te kimondtad azt, amit mi is éreztünk, hogy te ott voltál, és azt mondtad, hogy jó verseny, a tévében meg unalmas volt. Jött velünk egy utitársunk, aki még nem volt élőben Varsóban, és azt hiszem, hogy a 5-6. Futam környékén kérdeztem meg tőle, hogy tetszik, és mondta, hogy hát ez ne haragudjak meg, de borzasztó. És mondtam neki, hogy de nem baj, de a feeling azért kárpótol, ugye? És azt mondta, hogy igen. Tehát maga a verseny, az egész verseny, az tényleg borzasztó volt, unalmas volt, tényleg vagy a piros, vagy a sárga, pályakarbantartások előtt főleg a sárga dominált, utána a piros dominált. Olyan versenyzőket hibáztatott be ez a pálya, mint azért egy Freddy Klingen, aki azért egy rutinos versenyző, kétszer is behibáztatta a pálya. Dudek is letarolt a szegény Holdert. Tudjuk, hogy Dudek azért gépészkedik a motoron, benne van ez az ő motorozásába, de azért olyat taszított rajta ott egy nút, hogy már ő se tudta megfogni. Tehát úgy gondolom, hogy ugyanazt csinálja a Cardiffi pályát is, mint ez. Én nem tudom, hogy itt mi történt. Tehát mi minden évben voltunk az első, szerencsére kihagytuk, amikor volt a botrány.
Eddig
minden évben voltunk, és nem volt ilyen rossz a pálya. Tehát ennél fényévekkel jobb volt. És visszatérve a Mátinak a Wofinden fog-e meglepetést okozni, vagy sem, Wofi mindig jól szerepel amúgy Varsóban. Ha visszanézel a régebbi versenyekre, ő neki fekszik ez a fajta pálya.
Wofindenhez azért tegyük hozzá, hogy ő most éppen a verseny előtt cserélt, nem cserélt tunert, hanem kiegészítette a beszállítói körét, mert eddig a Richard Kowalski motorjaival ment, aki az utóbbi 4 évben prezentálta a világbajnokok blokkjait, beleértve még őt is, a legutóbbi VB címét Kowalski blokkon nyerte. És most az utóbbi időben nyitott új fele, úgyhogy a Lengyelországban élő Debrit Ashley Holloway blokkjával motorozott. Lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy kicsit kilépett abból a negatív komfortzónából, ahol most tanyázott egy ideig. De alapvetően igen, az ő stílusa az, hogy adaptálódik nehezebb körülményekhez, és gyorsabban le tudja reagálni a motoron a dolgokat. Ez sokszor látszik a motorozáson, hogy ha valami megindítja, akkor ő abból nem veszít pozíciót, hanem tud gyorsulni, és ezáltal ezt előnyként tudja felhasználni. Visszatérve az előzőre, nekem, én most újra néztem a versenyt a felétől, és nekem viszont tetszett. Azt kell mondjam, olyan, vagy más szemüvegen keresztül nézem, mint mások, mert láttam azt, hogy attól függetlenül, hogy nem volt sok előzés, láttam, hogy ki mivel küzd, és kiminek mit kell tennie, vagy mit tett ahhoz, hogy ott legyen ahol. És nekem a maga a győztes, hogy akkor rá is térjünk egy picit az eredményre, a Max Frick győzelme az nagyon-nagyon szimpatikus volt, annak fényében pláne, hogy ő az első osztályban motorozik most jelen pillanatban, is azért ott sem a legerősebb pontszerző, de olyan, nekem lehet, hogy vagy én ragadtatom el magam, de úgy tűnt a motorozása, olybá tűnt, meg a stílusa, ahogy ült a motoron, Hans Nielsenre emlékeztetett egy picit, kifejezetten a fejtartása, meg bizonyos szituációkban az agressziója. Továbbá az, hogy ahogy motorozott, és ahogy látta a pályán, hogy mi történik, és mit kér a pálya, és ráadásul még el is találta a beállítást, tehát neki minden sült ezen a napon. Olyan technikákat mutatott be, meg olyan szinten látta át, hogy mi a szituáció és a forgalom előtte, amikor ki kellett kerülni valakit, mint amit most legutóbb Kolozsvártól láttunk Debrecenbe.
Nagyon érdekes, hogy említetted, hogy Frick az első osztályban versenyez, és ezzel lényegében be is árasztta az extra ligás versenyzőket, hogy ő ezt meg tudta nyerni, ezt a versenyt, de én azt mondom, hogy nagyon sok összetevős volt ez a dolog. Tehát egyértelműen ő volt a leggyorsabb. Tehát neki teljesen mindegy volt igazából, tehát ez Mázlikot is lényegében kikerülte a közös futamukba. Viszont Wofinent említetted, ő meg abszolút nem gyors még mindig. Tehát tényleg teljesen megérdemelt volt Frick győzelme, de azért ez egy nagyon hektikus verseny volt. Tehát említettétek a bukásokat, és ebből mindenkinek kijutott bőven. Akár a Jack Holder is vétlen volt, Dudek elütötte, aztán Edith említette Lindgrent is, és nem beszélve a Madsen, illetve a Mikkelsen féle, nem is tudom, minek fogalmazzam. Hát ez nagy csata volt. Beszélgettünk már arról, hogy minden nemzetben azért van egy külön rivalizálás. De én úgy érzem, hogy a dánoknál, mint hogyha ez meg sokszorozódna, amikor egymás ellen mennek. Te szereltél nekik, éltél köztük. Te is így látod, Máté?
Mindenféleképpen van egy egészséges rivalizálás. Azt nem feltétlen gondolnám, hogy abban a bizonyos szituációban, ami ott történt a futam közben, akkor az kiéleződött volna azáltal, hogy ők dánok. De természetesen náluk azért ez egy régmúltra visszanyúló, hogyha megnézzük a 80-as éveket azért, az Ole Olsen érát, mikor a 80-as évek elején átvette Hans Nielsen és Erik Gundersen, akkor köztük bőven volt rivalizálás, és hogyha valaki megnézi azt a dokumentumfilmet, ami erről a triumvirátusról szól, akkor elég jól le tudja képezni magába, hogy ez honnan eredeztethető ezek a jellegű.
Az lehet, de mintha nem lett volna ennyire durva. Hát, és most nem akarok visszanyúlni Nicky Pedersenig, de mondjuk Pedersennek mindenkivel voltak kisebb-nagyobb cirkuszai.
Szerintem ő nem válogatott a nemzetségek között.
Mondjuk ez igaz. Na, de egykori vezetőbíró, másik vezetőbíró, ti hogy láttátok ezt az esetet?
Hát szerintem én most Mátéval megint össze fogok vitatkozni, mert szerintem totálisan különök, megint másképp fogjuk látni, nem tudom, lehet, hogy nincs igazam. Szerintem jól döntött a bíró. Ott is így láttam, illetve én vissza is néztem többször, mert én is gondolkodóba estem először, ott is kint, aztán a nagy kivetítőn néztem. Aztán Madsennek a reagálását is láttam a depóban, hogy mondta, hogy ráfordult Mikkelsen, és én is így döntöttem volna.
Annyira szeretnék veled vitatkozni, Edith, de nem tudok, mert annak ellenére, hogy én Madsent, legkevésbé vagyok a rajongója. De...
Tehát utálod.
Nem, azt így sosem mondanám egy versenyzőre, csak nem kifejezetten a kedvencem.
Nem szimpatizálsz.
Nem látom azt az extra stílust a motorozásában, amit másoknál. De ebben a szituációban tökéletesen egyetértek Edittel.
Történelmi esemény.
Igen, mert ha megnézzük tényleg a lassítást, az, hogy a kijövőbe egyszer megdobja Madsennek a motorját, egy nút, elemeli egy picit neki, és ő egy méterrel kinten megy, ott találkoznak először, majd az egyenes közepén találkoznak még egyszer, és az egyenes közepét nem csak a hosszára értem, hanem a keresztbe, ha nézzük, az egyenes közepén haladtak. Tehát Madsen nem jött kintebb, és nem tudott kintebb jönni, mert Mikkelsen folyamatosan szorította befele. Körülbelül háromszor találkoztak, mire a befordulóba be tudtak fordulni, és még ott is feküdt rajta Mikkelsen, próbált befordulni elé, egy fikaszint nem engedett, holott már egy picit vert helyzetben volt. És ha azt is megnézzük, hogy a bukás után hova haladt Madsen a motorjával, nem ment kintebb. Tehát ő próbált még akkor is a szegélyen maradni, minimálisat, amennyit az ív megkövetelt tőle, annyit jött kintebb, de abszolút nem gondolnám, hogy hibás lett volna. Itt a legrosszabb esetben is mind a ketten hibásak voltak, de hogyha belegondolunk abba, hogy ez egy fék nélküli motor, amit csak ilyen szempontból a testtartással és a gázzal tudnak irányítani, ha valaki józan észre belegondol, és ott Madsen elveszi a gázt, akkor még nagyobb baj történik, mert kifele indul el a motor. Kiegyenesedik és kifele megy, tehát még jobban alápakolt volna Madsennek, neki nem volt más választása, próbált befordulni, összeakadtak, Mikkelsen meg elment a lelátó fele sörér.
Igazából engem az még nem győzött meg, amikor Madsen ott elkezdett hisztizni, mert természetes, hogy a saját álláspontját védi, viszont amikor a verseny után Mikkelsen elmondta, hogy igazából nem tudja Madsent hibáztatni, mert mind a ketten tartották magukat a saját elképzelésükhöz. És egyik se engedett, és ez lett a vége. Tehát igazából még Mikkelsen is beismerte, hogy ebben a bukásban azért ő is abszolút benne van, és tényleg egy rossz szót nem szólt Madsen felé, és ez nekem abszolút egy beismerő vallomás volt. Tehát én is úgy gondolom, hogy azért a vezetőbíró vélhetően a legjobb döntést hozta meg.
A közönség nem így volt vele. Szegény Madsen, te olyan fügykoncert fogadta a dobogón, hogy már meg is sajnáltam szegényt. De aztán ő jó vette, nem tudom belül mit érzett, de kifele poénkodva mutatta, hogy még. Uh-huh. Belül mit érzett, nem tudom, de ő rajta látszott, hogy nagyon örül ennek a második helynek.
Az elején mondtad, hogy a viadal első szakaszában, hogy milyen fantasztikus volt a hangulat, viszont a verseny végére ez teljesen megváltozott. Gondolom annak köszönhetően, hogy nem volt lengyel a döntőben. De az mit jelentett, hogy megváltozott a hangulat?
Hát amikor az Mázlik is kihullott, akkor onnantól fogva már nem volt őrjöngés. Nagyon sokan távoztak a döntő után, miközben szinte az egész stadion ott szokott maradni az eredmény hirdetésre, még akkor is, hogyha mondjuk negyedik volt a lengyel, volt olyan, nem is emlékszem rá, lett volna olyan. A lényeg az, hogy még akkor is, amikor 2016-ban nem volt lengyel, még akkor se volt ez, szóval szerintem ez a közönség is ki volt már két év után nagyon éhezve arra, hogy Varsóból jöjjön ez a verseny újra, és ott lengyel győzelem legyen, vagy legalább egy lengyel a dobogón, és szerintem ezért is voltak sokkal csalódottabb, mint akkor. És hát legalább 10-15 ezeren elmentek az eredmény hirdetésről is, és utána is, mikor jöttünk ki fel a stadionból, nem mondom, hogy síri csend volt, de nem volt az az újongás, az az éneklés, batyogtak kifelé.
Uh-huh. 50 ezerből mondjuk 15 ezer elmegy,
de
még szóval akkor is
persze marad, persze, csak mondom, ahogy mondtam, eddig,
igen, ez
eddig,
nem ugyanaz,
ez nem
mint,
volt, eddig ez nem volt megszokott, tehát ott maradtak a nézők az eredményhirdetésre, meg a tűzijátékra, elmentek pár százan, de most nagyon sokan, tehát látványosan sokan elmentek.
Mivel, hogy ez egy épített pálya, nem nagyon lehet hazai környezetről beszélni igazából, csak az, hogy Varsóban volt, és így volt hazai versenyző Zmázlik, viszont a sors fura fintora, hogy a pálya volt az, aki keresztbe tett Zmázliknak a döntőbe jutásámra, és mondta, hogy megtalált egy nútot, és utána az volt a szerencséje, hogy egyáltalán el tudta kerülni a bukást. Tehát amit beszéltünk, hogy már igazából a verseny kezdetén ki volt gödrösödve a pálya, és ez azért nagyban befolyásolt nem csak eredményeket, hanem akár tényleg a lengyeleknek az örömünnepét is.
Azt azért nem feltétlenül a pálya állapotára írnám, vagy a rovására írnám azt az Marzliknak ezt a fiaskóját, és ezt itt kifejezetten az ő számlájára szeretném írni ebből a szempontból, hogy azért abban az elődöntőben egy kicsit lehetett volna taktikusabb, hogy nem feltétlen még az első hely is kell, hanem Frick mögött lemotorozhatta volna fixen a másodikat.
Pont azt mondta, hogy ő nem akart első lenni.
Nem úgy tűnt.
Igen, pont egy nyilatkozata volt verseny után, hogy sokan azt mondják, hogy győzni akart, de azt mondta, hogy abszolút nem az volt a célja. Ő érezte, hogy annyira nem gyors, viszont ez a gödör, ez ami megvezette. Ő azt hitte, hogy már túl van azon a úton, de nem volt túl, és emiatt. Tehát ez most nem az első hely hajsza miatt történt, ő ezt mondta.
Mondjuk, hogyha valaki visszanézi azt a bizonyos futamot, és azt a szituációt, ahol neki megindul egy picit egyenesen a motorja, az egy mester példája volt, amit abból művelt, és nem csak azért, ahogy megmentette a bukástól magát, és szerintem Fricket is, mert hogyha őt eltalálja első kerékkel neki a hátsó kerékét felállított motornál, akkor abból simán tudott volna neki okozni egy highside-ot, hanem rutinosan, ahogy régen szokták volt mondani, hogy leszúrta a kormányt a csizmaszárba, szó szerint lefektette a motort, de utána jött számomra egy nagy meglepetés még a részéről, mert olyan szinten tudta elindítani abból a vert helyzetből a motorját, hogy még nem volt, vagy kérdéses volt egy körön keresztül, hogy Lindgrentől nem tudja visszavenni a második helyet. Tehát az fenomenális volt, amit ott művelt, ezzel bizonyítva a kvalitását. Azzal viszont vitatkoznék, hogy ő nem akart menni az első helyért, mert a motorozásán viszont az látszott, hogy ő ott küzd, és ahogy szokott, ő hozzáteszi azt az extra pluszt, ami márzlik maga.
Ha most vegyük górcsőjön a végeredményt. Először fussunk azon át, hogy kik nem jutottak be. Lambert, Holder, Doyle, Dudek, Drabik, Bewley, Vaculik és Thomsen. Mi a legnagyobb meglepetés szerintetek?
Edith?
Meglepetés? Hát nekem úgy meglepetés nincs. Vannak versenyzők, akitől sokkal többet vártam volna. Például a Drabiktól, vagy a Dudektől, a Vaculik számomra idén egy ilyen valaki, aki ott van a pályán, de olyan lélektelen, vagy nem is tudom. Thomsen, Andriska szegény, az meg lassan ott fog tartani, hogy a következő GP már a 17-es az első futamánál, már ott fog állni sisakba.
Azt akartam kérdezni, hogy szerintetek ennek mi az oka? Tehát két Grand Prix forduló, első futamában hozzáér a szalaghoz, hanem elszakítja.
Szerintem fejben nincs ott.
Tehát ez mentális problémákra biztos, utal egyetemben.
Annak ellenére, hogy elmondta, hogy tavaly ugye már az első éves sokkon túl van, és akkor most megindulunk, és most már nyugalom van, annak ellenére ez pont nem sikerül az első futamukba. De hogy mind a kétszer a fehérről, az első futamába, mintha kopírozta volna. Hát ez biztos, hogy a stresszre vezethető vissza, meg szeretne bizonyítani, és benne is van, de a sebesség az most nem volt benne a versenyzőben, sem benne, sem a motorjában nem tűnt úgy, hogy ő most nagyot tudna fakítani, és a külső éveken sem úgy közlekedett, mint mondjuk Frick, vagy ahogy tőle megszoktuk volt.
Viszont Drabiknak a motorozása az mindenféleképpen látványos volt számomra. Eredményes nem volt igazából, mert nem jutott az elődöntőbe, de minden futamban történt valami, amikor ő bent volt.
Igen, látványosnak látványos volt, de őt mondtam elsőre, őt is akartam igazából, mert az extra ligában viszont nagyon jól motorozik. Most valahogy nem adta neki.
Igen, csak ahogy szokták volt mondani, hogy a Grand Prix az nem ugyanaz a kávéház, mint a...
Egyértelmű.
Mint az Extra Liga. Mind a kettőnek megvan a sajátsága, és ugyanúgy a maximális nyomás rajtuk, csak valahogy mégis mindig minden más. De Drabik motorozása az tehát neki még némi finomság kell finomítása motorozásán, mert ahogy visszanézzük az ő stílusát, nagyban hasonlít az édesapja motorozásához. Tehát hasonlóan ül a motoron, kicsit kicsüng oldalra, a jobb lába az nagyon nagy ívben éri el a lábtartó, de mégsem feszesen tartja magát a lábtartóba. Tehát, hogy alatta nincs meg az a tökéletes kontroll, annak ellenére, hogy egy egyszerűen kivételes képességű, kivételes egyensúlyérzékkel rendelkező versenyző, egy picit még adaptálódnia kell. Ez a pálya nagyon megkövetelte ezeket a finom motorikákat, hogy nagyon finoman mozogjanak a motoron. Annak ellenére, hogy úgy tűnhetett kívülről, hogy azért nagyokat törnek rá kanyar középen, de pont Frick motorozásán látszott, hogy ő nagyon egyenletesen motorozott körbe-körbe nagyíven, és még mikor belül ment, sem ölte le teljesen a motort. Neki ez nagyon adta ebből a szempontból. Drabik meg, én láttam tőle előzést is ezen a versenyen, okozott olyan, tehát a két pontos futamaiban ment elől is. Volt benne azért számomra a tőle elvárt meglepetés faktor. Minden esetre azért egy szabadkártyásként ez a 13. hely, szégyenkezni semmiféleképpen nem kell.
Igen, és az ő teljesítményéről azért nem szabad elfelejteni, hogy fiatal versenyző, ráadásul egy évet ki kellett hagynia az miatt a bizonyos doping ügy miatt. Tehát szerintem azért biztos, hogy nagyon nagy potenciál van még ebben a srácban. Bízunk benne, hogy nem történik vele semmi. Na akkor nézzük az elődöntő mezőnyét, illetve a legjobb nyolcat. Itt van-e olyan, aki számotokra kakuktojás, és az nagy meglepetés, hogy oda került?
Preszpelszki mindenféleképpen. Őt pár éve már, mikor Torunba juniorként fel lett kapva, és akkor leigazolta, vagyis hogy szárny alá vette a Monster, és akkor ő nagyon-nagyon nagy reménység volt. Aztán volt nála két év egy mélyrepülés, és onnan egyenletesen építkezik felfele. Egy nagyon céltudatos versenyző. Látszik a motorozásán, hogy az akarat az borzasztóan ott van. És azért ez most ki is fizetődött, mert a beletett munka azért hozott neki egy nyolcadik helyet, ami így önmagában középmezőnynek tűnhet, de az elődöntőt azért mindannyian tudjuk, hogy egy Grand Prix-ban az mást jelent.
Igen, én is így voltam vele. Nekem ő volt meglepetés, illetve a Frick. Mondjuk az utolsó három futama után már nem, de a verseny előtt, hogyha nekem valaki mondta volna, hogy Frick nyer, akkor biztos, hogy körbe röhögöm. Nem tudom, megnézte le, hogy mennyit fizetett.
Ez pont téma volt, mert barát Norbival néztük a versenyt, és amikor az első futam után nullázott, én mondtam neki, hogy igazából én nem értem, hogy ez a gyerek mit keres itt a Grand Prix mezőnyében, mert tudom, hogy tavaly nyert nagy díjat, de én úgy érzem, hogy ő nem ebbe a közegbe való. Aztán utána megnyerte a versenyt, utána kerestük, hogy mennyi lehetett az ocrá, de vélhetően két számjegy, mert én továbbra is azt mondom, hogy biztos, hogy lesznek még ilyen kiugró eredményei, de például emlékezünk vissza, hogy Mark Lorem, mindig felhozzuk ezt a srácot, aki világbajnok lett úgy, hogy nem nyert nagy díjat, de Frick nyert már nagy díjat, meg az is benne van a pakliban, hogy fog, de hogy világbajnoki dobogón nem fog végezni, szerintem ezt én most így borítékolnám. Tehát én nem érzem benne ezt az X-faktort, és tényleg kövezzenek meg érte, tehát egy olyan versenyzőről beszélek, aki nagy díjat nyer. És pont most olvastam Scott Nicholszal egy interjút, akinek azért elég sikeres volt a pályafutása, de nagy díjat nem tudott nyerni a Grand Prix-ban. Na mindegy, de ez a verseny, ez tényleg maximum Frickről szólt, mert tényleg ő volt a leggyorsabb, és ki is hozta a motorjából a maximumot. De itt voltak még a dánok. Tehát úgy néz ki, hogy nélkülük most már tényleg elképzelhetetlen az elődöntő megrendezése. Ráadásul most megint ketten voltak a döntőben. Számolni kell velük továbbra is?
Tehát, hogyha valaki figyelmesen nézte a versenyt, akkor mi kell ennek az, hogy bejutott a döntőbe, az abszolút nem volt meglepetés. Olyan startjai voltak szinte minden starthelyről, hogy kitűnt a tömegből a magával, a startjaival, ahogy elindult. És itt megint visszacsatolnék egy pillanatra a pálya ívére, és ez egy nagyon fontos, hogy egy picit valaki egy kicsit visszanézi ezt a versenyt higgadt fejjel, és nem éppen a verseny lázába, akkor megfigyelheti, hogy a pálya egyfelől kérte a startot, mint ahogy minden pálya. Tehát piros, sárga, aki sárgán ment, az azért tudott gyors lenni, mert nem keveredett bele a balhéba, nem fogott rá a motorra, és a félkörön egy nagyobb rádiusszal tudott megtenni egy ívet, és ezáltal hagyta a motorját felgyorsulni, ami a másik egyenesbe ki tudott fizetődni számára, hogyha nem volt előtte forgalom. A piros az meg ugye abból a szempontból, hogy neki egy csücskös ívet kellett megmotorozni, elsőnek fordulhatott a legrövidebb íven, amit a pirosról alapvetően minden pályáról elmondható, viszont a kék ilyen szempontból azért nem tudott most jól üzemelni, mert semmi extra nem volt a pályába, és a kék mellett meg volt egy fehér, meg egy piros, tehát hogy mondjam, a második pozíció egyből két oldalról foghattak közre. Még a piros az ugye csak a külső ívre kellett koncentráljon. Úgyhogy a középső ívek azáltal, hogy nem is fogtak úgy, nem úgy tudtak elindulni a versenyzők, azért látszott mindig, hogy a két belső ív az mindig beragad, nem tudtak sok mindent hozzátenni, viszont körülöttük volt a forgalom, ezáltal be tudtak ragadni a félkörön, és onnan nehezebb volt építkezni, míg a sárga vagy a piros addig el tudott lépni.
És mi a helyzet a dánokkal?
Ja, hogy a dánok, tehát hogy innen jön az, hogy mi kell ezen a nagyon jó startjával, annak ellenére, hogy nem volt kimagaslan jó beállítása, tehát nem volt olyan sebesség, mert azért ő is be tudott ragadni, és le tudott maradni a többiekkel együtt, mondjuk egy második bolyba. Annak ellenére ő ezzel a nagyon komoly munkabírással és tart procedúrával ő nagyon jó tud lenni. Hozzáteszem még azt is, hogy ha kicsit tudja eliminálni azokat a hibákat, amiből tavaly is volt neki a kijövőkben, hogy mindig kiveszi a lábát, mint ahogy sokan mások is, de valahogy alatta jobban elszabadul a motor, azért takarította meg tavaly Lindgrent, aki Lublinba a végig szánkázott a palánkon a befordulóba, emlékszünk arra az ominózus bukásra, és a következő versenyen Torunba ugyanezt megismételte Mikkelsen. Tehát neki ezeken, ha túl tud lendülni, ő egy potenciális bajnok esélyes lehet, szerintem. Madsen meg ha túllendült most a legutóbb a betegségén, azelőtt a blokkváltáson, a tunerváltáson még tavalyról, akkor a számomra nem túl kellemes motorozása az hasznos lehet, mert neki nincs benne nagy flick-flak a motorozásába. Sokszor számomra úgy tűnik, hogy őt felárakták arra a motorra, és utazik vele, megy amerre kell mennie, irányítja a motort, ha jó, akkor meg nagyon gyors. Sajnos Madsenhez túl sokat nem fog tudni hozzárakni, lehet, hogy ez az én hibám.
Én nagyon örültem, hogy ott volt mindként Dán, én mind a kettőjüket nagyon kedvem, pont ma olvastam egy interjút Hans Nielsennel, ahol megkérdezték tőle, hogy tényleg előnyben részesíti-e, nem tudom, te olvastad-e Madsent. Látszik, hogy nagyon sokat segít neki, viszont azt is láttam már nem egy, meg nem két versenyen, hogy nem válogat, tehát bárki oda mehet hozzá, ő is oda megy a dánokhoz, tehát ő szerintem nagyon sokat segít a dán versenyzőknek.
Én is ebben az interjúban volt az, hogy annak idején, amikor Olehozzen volt a csapatvezető,
akkor Gundelsen segített. Igen, meg ő mondta el azt is, hogy Zmázlik ott, hogy megdicsérte, hogy egy óriási bukástól mentette meg a versenyzőtársát. Tehát én örülök, hogy ott vannak a dánok, hogy kell rájuk számolni. Igazából a mi 8 fős buszunkból szerintem 5-en Zmázlik pártiak voltak. Én vártam egy kicsit azt, hogy valaki megtörje ezt a hegemóniát, mert unalmas lenne a GP, hogyha most Zmázlik meglépett volna.
Igen, és lassan kezdjük elérni azt az időszakot, mikor az Adorján éra volt, hogy a közönség egyik fele azért ment ki, hogy szurkoljon Zolinak, a másik pedig azért, hogy valaki verje már meg Adorján. Most már tényleg Zmáziknál is ugyanez a sztori, mert annyira kiemelkedik igazából
a mezőnyben. És itt rád is vetném a követ azzal, hogy ennek ellenére nagyon örülök Max Frick még egyszer a szereplésének, mert legalább, hogyha számodra nem is egy bajnok alapanyag, attól függetlenül nekünk színesíti a mezőnyt ilyen szempontból, hogy ha évint egyszer-kétszer megcsinál egy ilyet, akkor már nem annyira egyértelmű a végeredmény az év végén.
Igen, és nem tudom, mennyire látszott a tévéből, vagy mennyire adta vissza azt, hogy szerintem Frick ment ki a leginkább a palánk tövére. Tehát senki más nem mert azon az éven motorozni, ahol ő is, ezáltal olyan gyors volt, hogy hihetetlen, nagyon jó volt nézni a motorozását.
És sokaknak nem is volt kint gyors a motorja. Hiába mentek ki, mert olyan jellegű anyag, talaj, vagy az a nehéz, súlyos, amiben lehetne gyorsulni, nem volt kívül. Tehát voltak, pont Anders Thomsen is kiment kívülre, és körülbelül, mintha szegélyen köszörült volna, nem haladt belőle, nem tudott érdemben építkezni, míg Frick gyors volt is. Most, ahogy megnéztem még egyszer a versenyt, azért van még itt egy érdekesség, hogy egyre többen használják a Grand Prix-ban is azt a fajta hátsókereket, amiben nincs tömlő, nincs benne belső, és hogyha felülről jó volt ez a felső szög, ahonnan látszott a pályaíve, ahol azok a motorosok, akik elmennek, és nincs tömlőjük, sokkal nagyobb, szélesebb nyomot sepernek le. Olyan, mintha nagyobb felületen is tapadna ez a gumi.
Nevesíts már őket, kik ezek a versenyzők, akikre oda kell figyelni, mert ők akkor ezt az anlaszt választják.
Hát az anlasz az amúgy is a beszállítója a Grand Prix-nak, tehát csak anlasszal lehet menni, viszont hogy ehhez a felnéhez az anlasz adaptálta először a gumiját, ami egy erősített oldalfalú gumi, mivel nincs benne tömlő, jobban rá kell tapadni a felnire, azért, hogy megtartsa azt a kevés nyomást is, ami benne van. Lévén a küllők kívülről vannak rögzítve magához a ráfhoz, és nincs átfúrva ezáltal a felni, tehát úgy van meg benne a zárt tér, tehát ahol maga a levegő tartózkodik. Akik ezt használják, a Wroclawi csapatból szerintem majdnem mindenki, tehát ha Wroclawi versenyzőket nézzük, akkor Janowski, Wofinden,
Bewley,
igen, tehát ők mindannyian, Mikkelsennél is láttam már, Thomsennél is, tehát Zmázlik is ezt használja, nagyon sokan ezt használják már. A Mitász most fejlesztett hozzá egy ahhoz szabott gumit az ő részéről is, de a legutolsó infók alapján még mindig nem elég erős a futó felület alatt a gumi. Uh-huh. Mert úgy tűnik, hogy az anlaszban sűrűbb és vastagabb maga a drótozás. És most erősítette a Mitas is, de valahogy egyszerűen nem bírja még azt az erősséget, tehát nem maga a bütyköknek tehát a gumi összetétele lágyabb vagy keményebb, hanem maga az alap, amire ezek fel vannak, vagy úgy egybe van sütve, de ami tartja a bütyköket.
Az előbb említetted a bajnok alapanyagot. Rettentően kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek Macsej Janowskiról.
Magic az a versenyző, aki képes bármikor nyerni is, de elsőből is lehet utolsó. Tehát őt mentorálja, ugye Hancock már elég régóta fogadott fiának tekinti. Vannak olyan pillanatai, amikor azt mondja az ember, hogy na, hát igen, ő Magic, ő belőle világbajnok lesz. Aztán a következő futamban meg első helyről a negyedikre kerül. Szóval ő nekem egy olyan hullámvölgy.
De mi lehet az oka?
Nem tudom, fogalmam nincs.
Mentális probléma?
Szerintem
hát mentális kettő. Nem lehet, szerintem, mert Hancocknál nagyon helyre teszi fejbe. Vagy pedig túl nagy rajta a nyomás ezáltal.
Most vitatkoznék veled, Edith.
Na, vitatkozunk. Szeretek veled vitatkozni.
Azt tudom. Szerintem kettő összetevő is van. Egyrészt fejben elfárad, hogyha megnézzük ezt a versenyt, lehet, hogy a beállításokban is, a verseny közepén volt egy gödre, onnan jött még vissza egy futamgyőzelemmel, és aztán egy harmadik hely az elődöntőbe, így nem jutott be a döntőbe. Ez egyrészt lehet szerintem maga a fejben is, egy kicsit megfárad, lehet verseny közben, meg összetéve szezon közben is, meg lehet, hogy a motor felkészítése a többiekhez képest úgy általában nem túl precíz a szezon folyamán. Annak ellenére, hogy azért ő egy Grand Prix versenyző, extraligás, az összes pénz mögötte van, azért a Wrocławi csapatban a szponzorok nem kevés pénzt öntenek bele, és ezáltal magukba a versenyzőkbe is, de lehet, hogy egy kicsit még nagyon laza körülötte a légkör, és ezáltal szerintem lehet, legalábbis hallottam ilyet, hogy évközben nem úgy frissítik a dolgokat, ahogy kéne, nem olyan ütembe, mint mondjuk egy Zmarzlik, vagy egyéb olyan versenyző, aki, vagy Mikkelsen, aki borzasztóan ad a precizitásra és a felkészülésre, nem csak saját részéről, hanem a technika oldaláról is. Ez is lehet egy összetevés, és ez a kettő egy kicsit megfáradhat néha, főleg, hogyha össze is klappol.
Nekem azért furcsa ez az egész történet, mert a kvalitását szerintem senki se vitatja. Említetted, hogy Wrocławban lényegében nyakig vannak a pénzben. Tehát anyagi problémája nem lehet. Hancock ott van mellette, mint akár mentális tréner, akármi.
Hancock volt szerelője is, Rafael Hall.
Igen, tehát az egész csapat ott van mögötte. Aztán én nem tudom elképzelni, hogy ilyen szinten már sportpszichológus ne foglalkozzon vele. És ennek ellenére sem tudja hozni. És ahogy említetted, más kávéház, de azért az extraligában nem egyszer maximum pontot, vagy maximumhoz közeli pontot tud hozni. És nekem egy olyan érzésem van vele kapcsolatban, hogy ő a napjaink Lee Adams-e. Tehát, hogy egy zseniális versenyző volt, lényegében mindent megnyert, de világbajnok sose tudott lenni.
Ha lebontjuk egy szezonra, osztom is a véleményedet, tehát meg lehet, hogy sosincs benne az a minimális plusz, ami kéne. És akkor itt inkább a versenyzőre tendálnám ezt a felelősséget, mert a szezon elején, ez most már lassan tendenciózus, megkezdődik a szezon, valószínűleg az első Grand Prix valamelyikét nyerni fogja Janowski. Ez szinte borítékolható az elmúlt évek alapján. Szerintem egy friss fejjel, amikor neki megy, nagy ambíciók, kiéhezett a motorozásra, a Grand Prix-ra, megcsinálja, és utána jönnek már azért az épülő elvárások. Szezon közben azért tud növekedni a nyomás a versenyzőn, ha csak józan parasztészre végig gondoljuk, és annak már megfelelni, az megint egy más bicikli, mint év elején örömből beleugrani megint egy szezonba.
Én azt értem, csak egy ilyen sportolónak, meg egy olyan embernek, aki világbajnok akar lenni, szerintem azt a nyomást el kell tudni viselnie, hogy ott vagy a tűz közelébe, és meg kell csinálnod.
Valószínűleg ezért valaki egyszeres vagy többszörös világbajnok, mert pont azt tette hozzá, ami azzá teszi.
És igen, akkor... igen, tehát annak idején mondták, hogy rengeteg jó versenyző, meg jó sportoló van, csak az a kis plusz nem sok emberben van, meg aki hát
például olimpiai bajnok. Igen, benne van a GP-be, tehát azt sem mondhatjuk, hogy nyomás alatt van, mert azért mindig 8-ba marad.
És csak azt a lengyel nyomást, azt mi nem tudjuk elképzelni innen. Igen. Szerintem, amit ők kapnak, vagy ráhelyeznek, főleg, hogyha belegondolsz, hogy évek óta ott van, és ez kontraproduktív lehet abból a szempontból, hogy most már azért mindenki elvárna tőle egy VB-címet. Ehhez egy ember tudott felnőni a lengyelek közül, annó Golob, aki nem is tudom, 10 év Grand Prix-zás után sikerült, hányszor volt ott a második helyen, 99-98, mikor Ricciardonnal pattanásig feszült az izgalom mindig.
De látod, de például, amit ja, szerintem már veled is beszéltem, de Subival is beszéltem, hogy most soroltad, tehát egy Golobnak volt ellenfele, egy Ricciardon, egy Kramp, egy Pedersen, akiket én korszakos zseniknek tartok. És most nem akarok megbántani senkit, és elismerem ezeket a srácokat is, de én nem érzem, hogy Janowskinek ilyen szintű riválisai lennének.
Hát, hogyha csak magát a világbajnokot nem nézzük, nem a regnáló világbajnokot, hanem most a...
Igen, Zmázik mindenféleképpen.
Akkor ő hozzá úgy, hogy átlépett rajta, mert azért Janowski előbb volt benne ebben a listában.
Abszolút.
És Zmázlik később érkezett, de most mondjuk kihangosan átlépett rajta, és nem kevés munkával. Tehát, hogy Zmázlikban pont, hogy ott van az a plusz, és Zmázlik az a versenyző, akikről az előbb beszéltél, hogy most már lassan amúgy beleérünk ebbe a korszakba, hogy régen minden jobb volt.
Igen.
De hogy volt jobb, csak másabb volt.
Hát és... én ezzel vitatkozom továbbra is.
Nem,
majd az évek megmutatják szerintem, tehát 10 év múlva, amikor még Edittel itt ülünk, és akkor megint visszahozzuk, hogy szerinted ki az a top 16 versenyző, akivel álmaid versenyét meg fogod hozni, akkor szerintem inkább a lehet, hogy a 80-as évek vége, 90-es évek és 2000-es évek, de ez az elmúlt 10 évből nem hiszem, hogy nagyon sok versenyző fog bekerülni.
Hát én rögtön be tudnék rakni, vagy 2-3-at az elmúlt időszakból, tehát
Zmázlikon kívül.
Zmázlikon kívül. Most nevetni fogsz. Én beraknék egy Holdert, Jack Holdert. Még mindig kitartóan mellette vagyok.
Jó, akkor ezt szerintem itt hagyjuk abba.
Nem, csak vicceltem. Woffinden mindenféleképpen.
Igen.
De hogy az a kérdés, hogyha így össze akarná rakni egy 30 év távlatából, akkor a kérdés felmerül, hogy milyen pályán, az adott pályának melyik időszakában, és milyen motoron. Mert volt szerencsém nekem motorozni 897-es jávával, állóval, ami a 80-as évek közepén dívott, és akkor volt az időszaka. 90-es évekbeli már fekvő jáván, a 895-ösön, igen, az még a hosszabb löketű volt, és kipróbáltam a legújabb rövid löketű GM-eket. Össze se lehet hasonlítani. Sőt, azoknak az embereknek, és ezt Adó Enzoli meg tudja neked mondani, ő is azért az utóbbi időben elég viszonylag önmagához képest gyakrabban motorozott, és neki is fejtörést okoz, hogy ezzel hogy kell menni.
Az biztos, de hogyha tehát a legjelentősebb átörés, tehát amikor az állóról fekvő blokkra váltott a világ, az annyira nem tölte meg mondjuk Golobot se, Krampot se, Ricciardon se.
De maga a motor karakterisztika, ahogy azok a motorok üzemeltek, tehát egy 898-as utolsó szériás álló, és az lett effektíve eldöntve. Uh-huh. Tehát maga a teljesítmény leadás nem változott, csak a súlypont. Az meg csak segítette őket. Viszont a mostani motorok, ezek a nagyon-nagyon kihegyezett, rövidlökető, magas fordulaton üzemelő motorok egy nagyon szűk tartományban dolgoznak igazán. És itt hogyha innen nézzük a mai motorosokat, sokkal nagyobb a zsenialitás. Mert annó a blokkokban nem, persze akkor is volt tuning, meg akkor is volt vezérműtengely, meg fúvóka, meg mindenki megcsinált minden trükköt, de akkor egy ember volt, aki ennek az élén járt igazán, az Tony Ricciardon volt, aki még a Penske vázat is bevetette, ő kezdte el ezt a utánfutás, kormányszög, stb. Állítgatni, de akkor azok a motorok egy sokkal egyenletesebb motorok voltak, és akkor nagyon befolyásolta őket maga a pálya minősége. Emlékezz vissza, ha jól mondom, 91 VB döntőjét kinyerte Norbi. Gary Havelock.
Wrocławban.
Esőben.
Igen. Bedrogozva. Ja nem, ez csak mondja.
Befolyás alatt állt. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a mai versenyzők, aki most konzisztens jó teljesítményt tud nyújtani, az korszakos zseni. Annál összeáll a matek, összeáll a motor, összeáll a jó beállítás, tud adaptálódni több pályához. akkor azt mondom, hogy a mai motorra felültetnénk a mostani szezonba egy csúcsán levő akkori nagy versenyzőt, nem biztos, hogy olyan jó eredményt ér el, lehet, hogy beleszürkül, mint mondjuk bárki, akit itt úgy gondolsz, nem szeretnék nevesíteni senkit.
Sportban van egy mondás, hogy adott helyen, adott időben kell a legjobbnak lenni, és ezzel ezt a történetet le is zárnám, olyan, de szerintem ez...
Nincs, hogy mi lett volna, ha tudjuk.
Így van, ezzel kapcsolatban szerintem majd még vitatkozunk egy párszor, viszont nem tudom, hogy mennyire képezi vitatárgyát a televíziós közvetítés. Tehát amit láttál, neked mennyire tetszett, utána elmondom, hogy nekem mennyire nem.
Tedd a kést a nyakamhoz. Tudom, hogy múltkor én voltam a józsarú, én kiálltam amellett, hogy még bele kell rázódni, és azt belátom, ebbe igazad van, és elé megyek inkább a vérszívásnak, hogy érdemi változás nem történt, tehát nem láttunk semmi extrát ahhoz képest, a tévén keresztül legalábbis, sőt, zsökkentek a púzusszámok, és nem az egyéni púzusszámok, hanem a kivetített versenyzők púzusainak a száma, hogy nem annyit mutattak. De ha meg igazság szerint azért megyünk oda, amiért a tévé elé vagy a helyszínre, azt megláttuk, az maga a verseny volt.
Hát csak én mindig a Forma 1-et hozom, tehát ott már annyi adatot látunk, meg annyi információt, hogy beleszokik az ember a jóba. És amikor egy futam előtt, most az, hogy nem találják el, hogy melyik versenyző hanyadik helyen van, hanyadik helyen halad, az egy dolog. De az, hogy például ez a pulzus szám is, tehát hogy a négy versenyzőnek nem tudják kivetíteni, hogy minden négynek ott legyen, és tényleg össze tud hasonlítani, hogy na most ez melyik az, aki nagyon feszült, melyik az, aki kevésbé. Tehát, hogy egy-egy adatot kidobtak, de igazából teljesen feleslegesen. Hogy valami jót is mondjak, szerintem amúgy a kameraállásokon, tehát az operatőrök azok tényleg nagyon jó munkát végeznek, az zseniális, de hogy ezek a kis kiegészítő modulok, ezek, hogy nem tudnak megérkezni. Tehát én azt mondom, hogy a grafika terén még ott se tartunk, mint ahol tavaly. Tehát még időeredményeket se tudnak kiírni a verseny végén, hogy mennyivel voltak lemaradva többiek, hogy milyen eredménnyel futottak be.
Igen, ez nagyon jó lenne, hogyha már meglennének ezek a dolgok, de még nincsenek. Én még mindig türelmes vagyok, a lényeget látom, verseny ott van, majd reméljük, hogy az extra feature-ök megérkeznek, addig meg türelemmel kell lenni, főleg annak, aki fizetett érte.
De éppen azért mondom, hogy tehát vannak dolgok, amikkel még ráadásul fizet is az ember. És tehát az, hogy a Grand Prix-nak az applikációja nem működik. Tehát én kíváncsi lettem volna, hogy például ki milyen eredményt ért el az edzésen. És kerestem a Grand Prix-nak az oldalán, nem találtam. Aztán a verseny tudósítását másnap dél körül rakták ki. Tehát a mai világban ez nonsense.
Norbi, mit is mondhatnék? Igazad van. Nem gondolnám, mondjuk a BSA idejében nem lettek volna a fiaskók, de annak fényében, hogy igazán tárgyalhattak volna legalább az extra ligát közvetítő cégekkel, vagy valami, vagy átvenni, nem tudom, hogy mekkora üzleti titkok vannak itt, nyilván nem a legjobb pajtások. Én azt, ami engem a szempontból idegesít, vagy zavar, hogy van Magyarországnak egy Eurosportja, egy csatorna, és egyszerűen még mindig nincs ott a program, nem vették meg, vagy nem veszik át, vagy nem is tudom, biztos, hogy sokkal jobb egy Üzbegisztán harmadosztályt futballban közvetíteni, az valószínű, hogy egy sokkal fontosabb esemény, de szerintem ez is be tudna egy pár ember csalni a tévék elét.
Az a legnagyobb szomorúságom, hogy a salakszúrunk megkereste az év elején az Eurósportot, és akkor kaptam egy kétmondatos választ.
Jó kiszolgáltak.
Nincs benne a programban az Eurósport playeren. Majd nézhetjük. Jó, amikor láttam, hogy az összefoglalók mennek az Eurósporton, ismét feltettem kérdéseket, hogy akkor most mire számíthatunk. Ez a Goricsányi verseny után volt, tehát két hete, és azóta se kaptam választ. Tehát szerintem napjainkban ez nonsense. De hát...
Hát főleg, hogy ha belegondolsz, hogy felgyorsultak a dolgok, azért mi is már alkalmazkodunk itthon is a dolgokhoz.
Abszolút.
És te is ezt a profi műsort csinálod itt nagyon jó hangminőségbe, akkor elvárható lenne egy ekkora büdzsé mögül, hogy tényleg működjenek a dolgok, meg hogyha azzal volt beharangozva, hogy elviszük a világ összes szegletébe magát ezt a versenysorozatot, hogy promózzuk, mert kéne, meg tengeren túl, hát nem tudom, ebből hogy lesz tengeren túl egyelőre.
Igen, tehát megmondom őszintén, hogy hogy is szokták mondani, hogy, hogy érted, haragszom, nem miattad. Tehát én örülnék a legjobb, hogyha itt minden klappolna, de, de ettől még messze vagyunk.
Meg hogyha mehetnénk tudósítani végre.
Az még nagyon odébb van, viszont mehetünk Prágába. Edith, mit válsz Prágától?
Hát igazából én Prágát nem szeretem.
Várj egy kicsit, hagyj meséljek el egy történetet. Az elmúlt évben reaktiváltak, és az Arena 4 meghívott, hogy azt megelőző szezont, hogy, hogy két nagyszerű szakkommentátor mellett, Szegedi Máté, illetve Molnár Arén mellett, hogy én is mondjak fel egy pár versenyt. És amikor lefixáltuk az időpontot, és akkor ilyen naív módon megkérdeztem, hogy mégis melyik versenyek lesznek azok, akkor mondták, hogy Máté annyit kért, hogy ő Prágát nem akarja mondani, hogy mindig dögunalom. Ja, mondom, akkor jó, persze, természetesen akkor majd én vállalom Prágát.
Igen, ott az volt a cél, hogy minél gyorsabban. Nekem az első kérdésem ez volt, hogy melyik versenyek, meg hogy. És azért már ennyi év tapasztalat után szerintem bármelyikünk megmondja, hogy melyik verseny, melyik pályán lehet jó versenyt, és csak minden kapálóztam, hogy az egészet nem vállalom, hogyha Prágát nekem csinálni kell.
De Prága mindig rossz volt, vagy csak az emlékek megszépülnek?
Nem, csak sose nem volt jó.
Ja.
Igen, én ahogy visszaemlékszem, tehát nekem sose volt a szívem csücske, most függetlenül, hogy Grand Prix nézünk ott, vagy, vagy milyen versenyt. Tehát nem tudom az okát, Máté biztos jobban tudja, hogy mivel bajabb az annak a pályának az ívével, vagy az anyagával, vagy mi. De ahogy jöttünk hazafelé, már azt beszélgettük az utitársak, hogy hova megyünk legközelebb, és ott felvetett az egyik kölyük Prágát, és mindenki lehúrogta. Hogy na ne, oda nem. Nem elég, hogy, hogy nem jó a verseny, még drága a jegy is. Uh-huh. Tehát...
Mondjuk még egy jó dalgapjössz, szerintem alul tudnám múlni. És ne, Isten lássa lelkem, amúgy semmi bajom sem van lettekkel, sem a csehekkel, de ha szorítkozunk magára a salapotóra, akkor ott nem, a, nem azok a top versenyek szoktak igazság szerint lenni, és Dalgopi ezt megint legutóbb is bizonyított, mi volt ott VB selejtező?
Nem, a Szon.
Nem, most,
ja,
most
junior volt,
és anyag nincs a pályán.
De úgy, hogy, hogy totálisan le van égve a gumi, de legalább gödrös.
Tehát nem lehet már megfordítani a gumit a következő futamra, hanem azt a gumit el kell dobni.
De mi a baj Prágával? Tehát,
keskeny, hosszú, van egy nyom benne, ami szegély mellett működik, és semmi más.
De kilen... ez az a verseny, illetve nagy díj, ami a Grand Prix történetében a legtöbbször futott. Tehát hát ő nem tudom,
ez most akkor a Grand Prix szégyene, vagy a Jáva lobby.
Kell egy verseny Csehországban.
Igen, tehát a prágai város amúgy eléggé preferálja ezt a versenyt, elég sok energiát fordít rá, hogy megrendezhessék. És hát kívül nincs érdemi anyag, ott sem. Szerintem az is egy régi típusú pálya, mint a miénk volt korábban, meg ezek az a közép-kelet-európai pályák eléggé jellemző a pályának a kialakítása, hogy van egy irdatlan egyenes, hát nem kifejezetten hosszú, mert azért a terenzánói például hosszabb.
És rosszabb is.
Hát ott is tudnak csodák történni, de hogy, hogy Prága van egy egyenes, jó hosszú egyeneset, be tudsz lendülni, és szépen gyorsan forduljál rá a szegélyre, ott tartsd meg jó, hogy van egy jó, viszonylag megfelelő ívű kanyar, tehát se nem csücskös, se nem igazán hosszú az íve, hanem lekörzőzik a szegély mellett, majd elhagyják a kanyarkívülbe, mennek tovább. Tehát körülbelül erről szól az egész, és nincs meg hozzá a megfelelő dőlésszög, meg kívül a nehéz anyag. Tehát, hogyha lenne annak a pályának egy dőlése, mint amit most Debrecen is megcsinált, hogy lentebb vittük egész fű felől a pályát, és ezáltal nagyobb dőlése lett a pályának, kicsit gyorsul a pálya, másabb a szög, szélesebb, stb. Ha az meg lenne Prágának is, akkor azért sokkal érdemben jobb versenyeket láthatnánk ott.
Na most, hogy ennyire földbe tipoltuk ezt a következő nagy díjat, azért annyit hagyj mondjak, hogy a Grand Prix állása azért biztató. Bátor Zmázlik vezet 32 ponttal, Madsen és Mikkelsen a két dán 30-30 pont, negyedik pedig Macsej Janowski 29-el. Tehát ez akár még biztató is lehet a prágai forduló előtt.
Már is mondom, figyelj, kapaszkodj Norbi, mert olyan neveim vannak, hogy fel fogsz kacagni újfent. Hogy a legesélyesebb, aki tényleg esélyesnek tűnhet, jó, Zmázlikot vegyük ki a rangsorból, ebből az egészből. Akkor azt mondom, hogy Mikkelsen a jó startjai miatt, én szerintem őrá számíthatunk valamit, és most jön a fekete leves, Doyle és Thomsen. Tőlük várok még itt valamit.
Lassan ezeket le kéne írni, mert...
Nekem ezek soha nem jönnek be. Ezek lehet, hogy inkább vágyak, mint realitás, de...
Nem, igazából ezek tippek, hogyha valaki a fogadóirodánknál szeretné a pénzét megsokszorozni, akkor ezek azok a tippek, amikre ne tegyen, mert akkor inkább adja ide, vagy bármelyik magyarországi klubnak az utánpótlás nevelésére fordítsa.
Na de ha ezek az eredmények bejönnek, akkor már nem akkor mutatjuk... Meg akkor már nem mutatjuk Prágára, hogy unalmas verseny volt.
Igen. Edith, neked milyen tippeid vannak Prágára?
Én nem szeretek tippelni, nem is szoktam, sose.
Akkor csak azt mondanak, hogy ki nyer.
Akit leintenek a kockázzászóval a döntőbe? Nem tudom, Edith, tényleg, haj, tényleg, haj az, tényleg az, aki a szegélyen szeret motorozni, mert ez a pálya az Hankoknak volt igazán a pályája meg az elmúlt időszakban.
Tényleg emlékeztek annak idején, aki Prágát megnyert, utána az lett a világbajnok, ez nagyon sok évig úgy volt.
Hát, ködbe vész nálam ez az emlék.
Hát akkor még gyerek voltál.
Is.
Oké, akkor Edith nem akarsz tippeket
Edith,
adni?
Mondjam már három. Mondok én is, akkor na. Azért mondom el, hogy ő a kedvencem, a Máté utálom, a Leon Madsen. Mindjárt felrobban Máté itt mellettem.
Hajrá, Madsen!
Mikkelsen is, igen, ott lehet. És én Magicnek is kívánom, hogy ott legyen.
Igen, valahogy azt érzem én is, hogy Janowskinek ez jó lehet. De ha már Zmáznikot nem szabad mondani. Nem, tavaly kiderült, hogy Zmáznik mégis tud Prágában motorozni, mert idáig sose jött össze neki, aztán tavaly...
Hát csak ne törje le a lábtartót, mint tavaly.
Tudod nagy díjat nyerni, de én is Janowskit érzem valahogy, hogy ez most összejöhet neki. Hát ha ez a hullámvölgy, ez most nem következik be.
És még? Másik kettő?
A Madsent és a Lindgren gondolnám.
De egy követ fújtok el itte.
Bízok én nem mondtam Lindgrent.
Bízok egy Woffinden feltámadásban, megmondom őszintén.
Abba én is nagyon.
Én nagyon azt érzem, hogy hát, ha már Korszakos Zseniket említettünk, őt én abszolút annak tartom, és éppen azért nagyon rossz nézni a szenvedését. És én bízom benne, hogy talán talpra tud állni, és el tudja kapni a fonalat, mert az egész Grand Prix-nak szerintem abszolút jó tenne, hogyha ő jól motorozna.
És tudod, mi lenne még? Ezt a Prágát úgy lehetne felrázni, hogy a szabadkártyát nem egy Miliknek, akit amúgy nagyon kedvelek, tehát tényleg amúgy cseversenyzőket tényleg tökre kedvelem, főleg, hogy Matej Kusszal együtt éltünk Argentinában, úgyhogy van is ilyen jellegű kapcsolat. De most, hogyha belegondoltok ezt a nagyon jó közvetítést, ahol kimaradnak az extra feature-ök, és azt mondaná az új promóter, hogy na, akkor Prágára szabadkártya Niki Pedersen. Uh-huh. Na, ott lenne csillagszóró. Holott Niki is elég megosztó személyiség, ezen a versenyen szerintem ez egy borzasztó jó húzás lenne.
A már említett Hans Nielsen interjúban Pedersen is szóba került, és azért... Nézzen annyit mondott, hogy az, hogy az extra ligában ő jól motorozik, az nem eredményezi azt, vagy nem nincs szoros összefüggés azzal, hogy ő most biztos, hogy a Grand Prix-ban is dobogón állna. De hát ezt csak akkor tudnánk meg, hogyha elindulna. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és bízunk benne, hogy ez a Prága nem lesz annyira rossz, mint amennyire előre sejteni lehet. Köszönöm szépen!
Hajrá Prága, hajrá Madsen!
Köszönjük! Köszönöm!